Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, továbbra is a napindítót hallhatják. A stúdióban a vendégünk Üri Emese és Hoffer Andrea. Emese kapcsán itt most ugye a napszentjéhez is kapcsolódva édesapjáról is kicsit megemlékezünk, aki hát itt a napszentje történetből hallott édesapától eltérően én azt hiszem, hogy betartotta minden ígéretét, és hát hűségben kitartott a gyógyító hivatás mellett. Úgy is emlegették őt, hogy a szegények orvosa. Tudnál kicsit mesélni nekünk, Emese, köszöntünk itt a stúdióban édesapádról, ugye milyen hívő katolikus ember volt, mit örököltél tőle, mit láttál az ő munkásságában?
Igen, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, jó reggelt kívánok mindenkinek. Édesapámat úgy hívták, hogy Őri Ajándók. És ugye az Ajándók az az Ajándék névnek a férfiasított változata, és azt hiszem elmondhatom, hogy édesapám élete egy igazi ajándék volt számunkra is, a családnak is, de a betegei számára is, akiket gyógyított, a tanítványai számára is, és talán az egész magyarság szempontjából nagyon-nagyon jelentős volt az élete. Mutatott egy nagyon példamutató életet, amit én magam is példaként tartok a szemem előtt, és talán először is megemlíthetném azt, hogy mi hatan vagyunk testvérek. Tehát megmutatta a keresztény embernek azt a vállalását, hogy még ha anyagilag abszolút logikus szempontból az ember nem is vállalhatna gyermeket, hogyha attól fél, hogy nem lesz meg a mindennapi betevő, igazán nem éltek jól anyagilag kezdetben, de talán később sem, tehát az élete soha nem az anyagiakról szólt, mégis bátran édesanyámmal, Zsuzsával együtt sorban vállaltak minket, akik érkeztünk. És így a testvéreim neveivel, illetve a neveinkkel szeretnék kezdeni, ebben is a magyarság szeretette az ő lelke, így azt hiszem, hogy már itt megnyilvánult, illetve természetesen mindig édesanyámmal együtt, hiszen ketten alkottak mindig is egy egységet. Nővérem, ő Ajándék, tehát ő konkrétan örökölte ezt a akár ezt a lelki hozományt is, hogy az életünk egy ajándék, egy csoda. A bátyám Lél, ez a Lél, ez a Lehelnek a rövidített változata, utána én vagyok ugye Emese, én vagyok a harmadik gyermek középen körülbelül, hogyha hatnak lenne közepe, akkor középen. Zsuzsanna a húgom, ő ugye anyunnak a nevét örökölte, és még kettő öcsém van, Álmos és Csobán, és így vezetett minket édesapám a kereszténység ösvényére. Nem felejtem el, úgy a fülemben cseng most is, ahogy kicsik voltunk, és hazajött, hogy nagy örömmel a szívében, hogy találtam egy jó papot, és találtam egy jó helyet, ahova így járhatunk, és elkezdtünk a 13. kerületben a Rokolya utcába járni templomba, Kirár Vilmos atyához, és aztán őt nagyon sokáig követtük, Óbudára, a Szentpéterpál templomba is. Gyerekkori nagyon meghatározó élményeim a közös betlehemes játékok. Konkrétan egy szamár szerepe volt egyszer, például az enyém, a tehén volt egy másik testvérem, a kőszikla, a bátyám, a szűzanya szerepig nem jutottunk el, de nagyon lelkes képviselői voltunk a betlehemi történet megelevenítésének. A közös énekek, úgy tudtunk utazni, hogy mindig a fülünkben csengtek a keresztény, akár gitáros dalok, több szólamban is tudtunk, kánonban tudtunk, így a család mindenki zenélt. Benne volt így a neveltetésünkben a hit, benne volt a hittanóra, benne volt a szolfézs, a zene, a sportok. Nagyon-nagyon széles és szeretetteli nevelést kaptunk. Aztán oda terelődtünk a keresztény középiskolák felé, tehát én a Patona Hungária gimnáziumba jártam, ahol megint csak így belém ivódott a latin és magyar kereszténység, a templomba járás. És én magam is kerestem a szívemben a saját hitemet, és azt hiszem a többiek is így voltak, a fiúk pedig általában a piaristákhoz jártak.
A másik örökség, ami nagyon érdekes édesapád kapcsán, ugye a Kína iránti érdeklődés, vonzódás, ugye ő ebben a szemléletben is kezdett el gyógyítani, ami ugye egy újdonság volt akkoriban Magyarországon, és aztán te is kínai tanulmányokat folytatsz. Tudnál egy kicsit mesélni erről, hogy mi az eltérés a két szemléletmód között?
édesapámat már egyetemista korában nagyon érdekelte a testben rejtőző meridián vonalak, vagyis energiapályák, és ezt így szeretném kihangsúlyozni, hogy ő ezt a kínai orvoslást, a kínai gyógyászatot, a kínai kultúrát teljes egységében tudta a saját szívében őrizni a kereszténység mellett. Tehát, hogy ez a két terület, ez soha nem zárta ki egymást, tehát ő lelkes akupunktőr volt, gyógyító, máltai szeretetszolgálat munkatársaként a szegények orvosa, az úgynevezett fokhagymás doki, és a hajléktalanok fülét is kezelte akupunktúrával, például, hogy a lelkük megnyugodjon, hogy méregtelenítsa a szervezetüket a tűszúrás, ugye a sok gyógyszer és alkohol fogyasztása után, hogy megtaláljanak az életükben egy új célt. Tehát én sokszor segítettem neki, de több testvérem is segített természetesen így a hajléktalan gondozásban, és soha nem értettem, bevallom őszintén, hogy miért szúrjuk a fülüket, hogyha nem tudunk úgy pénzt adni, életkörülményeket adni, ha nem tudunk egy igaz ilyen anyagi változást okozni az életükben, és azt vettem észre, hogy ezzel a sok-sok kis fülakupunktúrával például, hogy megnyílt a szívük a szeretetre, egy különleges csatornán keresztül, például az egyik pontnak a neve a fülben az, hogy Shenmen, vagyis lélekkapu, illetve a vese meridián, a vese erősítésével az agyvíj funkciók is erősödnek, javulnak, javul a gyerekek tanulóképessége is akár, és felnőtt korban is az eltompult tudatunk élesebbé válik a problémáink megoldására. És akkor ráláttam arra, hogy vele szolgáltam, én csak rövid ideig, ő hosszabb ideig, hogy egy-egy embernek teljes életformáló hatást nyújtott az ő szeretete, a gondoskodása, hogy ő tényleg emberként szerette őket, hogy ő telefonon hétközben is hívogatták, hogy gyakran pénzt adott nekik, hogy talán édesanyám is nagyon emlékszik arra, hogy ahogy apukám egy zacskónyi kis Mikulással indul el Szent Miklós ünnepén Mikuláskor, és osztogatja nekik a kis ételt, az ajándék, de mindenféleképpen a szívét, a szeretetét.
Aha. És nem csak itt emlékeznek rá hálával, hanem úgy tudom, hogy Kínába is ugye többször meghívást nyert édesapád, te is ugye elkísérted gyakran ezekre az utakra. Úgy tudom, hogy érdekes, hogy úgy tudjuk ugye, hogy Kínában fejlesztették ki úgymond ezt a meridián alapú gyógyítást, de hogy mégis az ő tornáját akarták ők megtanulni, az általa továbbfejlesztett meridián tornát.
Igen. Édesapámnak szívügye volt a 312 kínai meridián torna, és itt meg kell említsem egy régi barátságát Chu Changxiang professzor úrral, aki a pekingi meridián központ vezetője. És együtt kutatták és vizsgálták, hogy miben különböznek ezek az akupunktúrás pontok a szervezetben, mint a bőrnek, a testfelszínnek a többi pontja, és mind a ketten ilyen biofizikai irányból, ilyen pontkeresőkészülékkel is vizsgálták a pontokat. Ez a Chu professzor konkrétan bizonyította is ezeknek az akupunktúrás pontoknak a létezését, és a Chu professzor életcélja az volt, és ő tavaly volt 100 éves, hogy minden ember a lehető leghosszabban tudjon élni egy nagyon egyszerű módszerrel. És erre az egyszerű technikára fejlesztette ki a 312 meridián tornát, ami három nagyon fontos akupresszúrás, akupunktúrás pontnak a megnyomásából áll. Az egy az jó, lassan, hosszan végzett hasi légzést jelent, a kettő pedig a két lábunkkal végzett olyan fizikai aktivitás, gyakorlat, lehet guggolás, lehet egy összetettebb gyakorlat, ami minden meridiánban beindítja az energiaáramlást, és így az ember nagyon könnyen és gyorsan tud töltekezni gyógyító energiával a szervezetben, a saját öngyógyító folyamatok aktivizálódnak. Ezt például YouTube-on is meg lehet nézni ilyen gyakorlatot, ha az ember beüti a 312 meridián torna, mondjuk Margit-sziget, vagy akár hozzáüti a nevemet is, hogy Őri Emese, akkor ki adja a rendszer ingyenesen gyakorolható, minden nap elvégezhető, és az ember saját magát elkezdi gyógyítani. Édesapám ebben volt nagyon nagyszerű, hogy mindenkit biztatott arra, hogy a saját maga orvosává váljon, hogy aktív legyen a gyógyulás folyamatában.
Itt ugye szóba került a keresztény és kínai hagyomány együttélése, vagy hogy ez összeegyeztethető. Mit tapasztaltál Kínában, hogy a kereszténységhez hogy állnak, van-e esetleg Mária tisztelet, létezik-e egyáltalán Kínában mondjuk Mária kegyhely?
Igen, mivel a kínai utazásaink elsődleges célja nem ez volt, hogy a kereszténységet kutassuk, én is most a meghívásotokon keresztül néztem utána jobban a kereszténység elterjedésének Kínában, illetve nagyon hálás vagyok, mert a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok, és Salád Gergely, a kínai tanszékvezető docens, a tanárunk, közelít is a kínai vizsgám, egyébként a kínai történelem vizsgám, és most egy újabb ilyen keresztény blokkot tudtam meghallgatni, hála a meghívásnak, és ami csodálatos történet bontakozott ki előttem. Az egyik két dolgot említenék, az egyik, ami a jezsuita atyákhoz is kapcsolódik, Matteo Ricci-nek a különleges munkássága, hogy úgy terjesztette a kereszténységet Kínában, hogy teljesen azonosult a kultúrájukkal. Nem úgy, mint a mások az indiánoknál, vagy akár más nem jezsuita szerzetesek Kínában, hanem ő fölvett konfuciánus ruhát, megnövesztette a szakállát, megtanult kínaiul, azonosult, hasonlott, és így sokkal közelebb hozta a kínai ember szívéhez a kereszténységet. Ő építette Pekingben, és Pekingben van a sírhelye is egyébként ennek az itáliai jezsuita szerzetesnek. Ő építette Pekingben a szeplőtelen fogantatás keresztény első templomát, igazából 1604 körül, úgy emlékszem, és igen, édesapám még rendszeresen jártak templomba Pekingben, és amikor anyukámat megkérdeztem, hogy milyen élménye volt, akkor így sírva fakadt, és azt mondta, hogy úgy emlékszik, ahogy egy kínai férfi így hátrafordult hozzá, és odaadta neki a rózsafüzérét. És én pedig Harbinban voltam egy misén, ami lehet, hogy protestáns mise volt, ahogy már a tanár úr szavaiból érzékeltem, hogy az egy más jellegű mise, az tűnt fel, hogy nagyon egységesen és határozottan válaszolnak a vezető papnak a kérdéseire, és ilyen nagyon egységes ámennek, ilyen tényleg, mint egy intenzív kórus, ilyen hihetetlen erő és egység volt a válaszaikban, az imáikban. És szerintem ez is tanulságos, hogy egységben, többen imádkozva nagyon nagy erők mozgósíthatók. És egy Mária kegyhelyet szeretnék neked említeni, magam se tudtam, hogy van tegnapig, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy van ilyen Sösánban, ez Sösán Máriának hívják ezt a kegyhelyet, és teljes búcsút nyerhet, aki május 24-én ott jár, és kapcsolódik ide egy történet, hogy egy bizonyos felkelés, tájpei felkelés, nagyon hosszan és kegyetlenül elhúzódó felkelés során imádkoztak, hogy az egyházmegye ne legyen lerombolva ebben a felkeléses nehéz háborús időszakban, és a szűzanya megoltalmazta őket, és több ezer ember, 3000 ember befogadására képes, Sánkhájtól 35 kilométerre egy kis erdős, gyönyörű szép domtetőn ez a bazilika, ami a legnagyobb kelet-ázsiai bazilikának tekintik ezt a Sösán Mária kegyhelyet.
Hát nagyon szépen köszönjük, Őri Emese, hogy itt voltál velünk, és hát azt hiszem, hogy azzal zárhatnánk talán ezt a beszélgetést, amit a Mária út eszombati zarándoklatán egy hölgy is kért, hogy váljunk mi is a saját családunk gyógyítójává, imádkozzunk ezért, hogy azzá válhassunk, és akár ezekkel a módszerekkel, amit édesapától is megtanulhattunk, őrizzük az egészségünket is, és a hitünket is. Köszönjük a
figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.